Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ilyenkor nem mondunk Gut Yom Tevet, mert nem főünnep van, hanem Moadim le Simcha a Guten Moed Yiddishul. Félünnep van. Eszünk a sátorban, de közben lehet Facebookon tanítani, lehet internetezni, lehet villanyt kapcsolni, és ezért a Guten Morgen mindenkinek egy boldog félünnepet. Szokás szerint ilyenkor lehet feltenni kérdéseket valamilyen téma, ami kapcsolódik a zsidósághoz, a kommentekben be kell írni a kérdést. Be kell tenni a kérdéseket, és valaki azt mondja, hogy nem talál minket. Nem tudom miért. Háim barátunk azt mondja, hogy nem talál minket, nem tudom miért. No. Na, akkor az első kérdés, Dániel írja, valóban létezik az ördöngösség, hogy ez csak pszichés betegség. Be kell vallanom, hogy nem tudom, mi az ördöngösség. Elnézést, magyarázza, miről van szó, akkor tudok vele foglalkozni. László, a Tóra egyértelműen írja, hogy nem szabad egymástól kamatot kérjünk. Azt is írja, hogy nem szabad becsapni egymást. Húha, nem értem a kérdést. Szóval, nem szabad becsapni egymást, az benne van Mózes harmadik könyvében. Nem szabad kamatot kérni, zsidó a fele barátjától nem szabad kamatot kérni, hanem kötelező ezzel támogatni a fele barátját, hogy ingyen adja neki kölcsön. Ez nem becsapás, mert a pénznek van értéke. Az ember a saját pénzet befektetne, akkor tudna rajta keresni. Szóval a pénznek van értéke, ugyanúgy, hogy a krumplinek van értéke. Sőt, a pénznek nagyobb az értéke, mint a krumplinak. A krumplit az csak meg lehet főzni. Pénzzel sok mindent lehet csinálni. Ezért elvileg nem lenne probléma a kamat. A kamat ez nem lopás vagy becsapás, de a Tóra azt mondja, hogy egy zsidó, a másik zsidót nem szabad szedni kamatot, ez egy ilyen, ugyanúgy, hogy támogatni kell, akkor ugyanitt kell ingyen adni neki kölcsön. Dániel, amikor olvasunk a Bibliában az első emberek több évszázados életéről, ezt hogy kell érteni? A törzsők élt annit, vagy tényleg az a személy? Szó szerint kell ezt érteni. Szó szerint kell ezt érteni. Az igazság, jó, nem mondom, hogy ez az én szakmám, de abból a szempontból, ugye, hogy a génállománynak, a gél állományunk ma vannak benne több hiba, miért, mert annyiszor másolta magát, ugye minden nemzedékben másolja magát a génállomány, és minden másolásnál van esély hibás génekre. Ha visszamegyünk majdnem 6000 évet, akkor nagyon tisztak voltak a génállomás, teljesen friss volt és egészséges, ezért több az esélye a hosszú életről. Így értettem ezt én mindig. Visszatérve, ugye azt írja a Mária Miria, megszállja az ördög, ördögűzés. Na, ez volt a kérdés. Ördöngösség, az az ördögűzés. Jó, hát ördögűzés így, a kérdés milyen szempontból lenne. De mindenképpen a létező dolog az, hogy szóval simán elképzelhető, visszatérve az utolsó kérdésre, hogy emberek sokáig éltek volna, és utána egyre rövidebb élet. Péter, vagy Asher, félültem, rakunk egy tfilint. Én raktam ma reggel, de lehet, hogy tévesen. Hasidok nem raknak tfilint félünnepen. A Shulchan Arukhban van két vélemény erről. A Rabbi Yosef Káro írja azt a véleményt, hogy nem rakunk. Rama írja azt a véleményt, hogy rakunk. A Zohar, a Kabbalahnak az alapkönyve azt mondja, hogy tilos rakni, és ezért a Hasidok ezt a véleményt követnek. Mi nem rakunk ma tfilint. Nagyobb vétket, Péter, ne legyen az életedben, de ha a haszid szokást szoktál követni, és azt hiszem, hogy ezt szoktál követni, akkor holnap ne rakjál már tfilét. Amelita, a lélek hívő szava nélkül kapcsolódhat-e? A lélek hívő szava nélkül kapcsolódhat-e valaki a zsidósághoz? Nem tudom pontosan, mit jelent a lélek. Nem tudom, mit jelent pontosan. A lélek hívő szava. Szóval a kapcsolatod valaki a zsidósághoz, a zsidóság az nem, először kell nézni a halakhát. A zsidóságban úgy kapcsolódhat valaki, hívó. Valaki, hogy zsidó anyjának a gyereke. Zsidó anyának a gyereke, vagy ha törvényesen betér. Nem tud az ember ez a két lehetőségén kívül kapcsolódni a zsidósághoz. És halachikusan be kell térni, azt hiszem magára vállalja a micvákat, három autentikus valásos rabbi, ortodox rabbi, és akkor előttük tér be az ember, törvényesen akkor lehet zsidó. Nincs egy harmadik lehetőség, az ember kapcsolódjon a zsidósághoz. De ha valaki anyai ágon zsidó, szóval az anyjának, akárhány nemzedék, akkor a zsidónak számít, soha nem szűnik meg, még akkor is, ha ők nem gyakoroltak a vallást. Dezső, ma reggel mondtunk áldást a zsinagógában, többféle növényre, gyümölcsre is, és a sátorra, és süteményre is, amit ettünk a sátorban. Ezen áldásak nevét elmondana nekem, valami itt nem teljesen, azt hiszem, hogy két külön dologról van szó. Először mondtunk áldást az ünnepi csokorra, a lulavra. A lulav az négy növényből áll, a pálma ág az a lulav, a hadaszim, a mirtusz ág, a fűzfa, az az aravot, ez össze van kötve, közben van az etrog, az a citrusféle, a citrus családból. Erre mondok áldás, ezt lengetjük, erre van áldás, ezt nem eszünk meg, ezt nem fogyasztunk. Utána süteményre és ilyesmire mondok áldás, mert másképpen nem lehet mondani áldást a szukára. A szukára akkor lehet mondani áldást, ha eszünk. Ugye most az apósom, a milánói rabbi, a Lázár rabbi van itt, és ő mesélt ezt a szomorú azt a szomorú történetet, hogy jött egy izraeli tanár ott Milánóba, az egyik iskolába, és sajnos izraeli volt, nagyon jól tudott héberről, de nem tudott sokat a zsidóságról. És erre akartam megmutatni a gyerekeknek, hogyan kell a micvat, a szukának, a sátornak a micvat teljesíteni. Erre bement a sátorban, azt mondta, mindenki álljon, mondja meg az áldást. Az áldás úgy szól, szó szerint, ásegít baruhatá, semelikéni mellak olam, ásegíti sánubi micvatábi civánul lé, aki megparancsolta nekünk ülni a sátorban. Ez szótári jelentése. Valójában ülni szinti tartózkodni, lakni a sátor. Szóval jó, mindenki üljön le. Na, mindenki ült le, teljesített, mit mehettünk ki. Természetesen ez nem volt helyes, mert arra mondok áldás, hogy valaki eszik a sátorban, vagy ilyesmi. Szóval lehet, hogy erről, ezekről a különböző áldásokról beszélsz itt. Dániel, az ördöngösség azt akarja jelenteni, hogy a sátor bemegy az emberbe, és gyötri, aminek külső jelei jelentkeznek a viselkedésben. A kérdés az, hogy ez elmezavar, vagy tényleg létezik. Aha. Ez az, ami a zsidó irodalomban nevezünk a dibuk. A dibuk voltak ilyen dolgok, 100 és 200 és 300 évvel ezelőtt voltak ilyen dibukok. Ez egy létező dolog. Ma már valami miatt nincs. Ez egy nagyon jó kérdés. Valamikor ez elmezavar, és valamikor dibuk. Ez egy nagyon jó kérdés. Mikor? Ez inkább egy csodarabbi meg tudja állapítani. Ma inkább elmezavarról van szó. Ilyen igazi dibukok nem hallottam, hogy lennének. Amelita, milyen különbségek vannak a Chabad, Szatmár, Bobov, Gur, Belzi közösségek között? Ezek különböző csoportok a haszidizmuson belül. A Szatmár, Bobov, Gur, Belz, ugye ezek magyar haszidok, lengyel haszidok, galiciai haszidok, más-mások a szokások, más-más a szokások egymást, más, kicsit másképpen van az öltözék. A Chabadon van a különbség, a Chabadban van a haszid filozófiát, nagyon komolyan tanulmányozunk, a többi haszidnál az inkább az éneklés és az érzelmi része a haszidizmusnak. Elég hosszú lenne most részletezni, hogy miből áll valójában. Múlt héten, Jom Kippur után csütörtökön, írja a Zsolt, megkaptam az 5783-as évre szóló naptár kiskönyvet postai úton. Ah, köszönöm, örülök, hogy megjött, de én még nem kaptam meg. Én mindig szoktam postázni magamnak is, de nem kaptam meg még. De örülök, hogy megjött már. Szerintem nagyon-nagyon hasznos. Nagyon sok munkát fektettem be ebben a naptárban, és remélem, hogy tényleg hasznos lesz neked. Dezső, igen, erre gondoltam, és az áldás nevét szeretném megkérdezni. Van Alnetilat Lulav, a Lulav lengetése, akkor az a utolsó háromszor Alnetilat Lulav, és a szukarban a süteményre és ilyesmi, akkor az utolsó két szó az Lénysévba szukar. Nézzük meg a következő. Dezső, az etrogra mondod, és a sátorban mondod áldás nevét, és akkor ezt most mondtam el. Lésőbb a szuka, és Alnetilat Lulav. Dániel, sokat foglalkoztat Sabtai Cvi, Szmirnából származó hamis mesiás esete 1660-50. Hogyan tudott ennyi zsidót elhitetni, és utána áttérni az iszlámra? Szerintem ez két külön kérdés. Az, hogy ő tudott áttérni az iszlámra, az sajnos nagyon egyszerű, mert nem volt képes ellenállni a királyi büntetését. Azt hiszem, hogy halálbüntetésről volt szó, és én nem volt képes ezt ellenállni. Ez sajnos az ember, nem mondom, hogy szabad, Isten őriz, nem szabad áttérni, kitérni a zsidóságból azért, mert az ember akarja megmenteni az életét. De idézőjelben mondom, értető. Hát ez tényleg nagyon sok lelki erő kell ahhoz, hogy az ember képes legyen feláldozni az életét az egyisten hitet a zsidóságért. Azod, hogyan tudott annyi zsidót elhitetni, hogy ő a messiás, az nem, jó, ez tényleg egy nagy kérdés, de hát ő úgy tűnik, hogy tényleg nem volt egy egyszerű ember. Ő volt benne karizma, volt benne mindenféle tudás és ilyesmi, és sajnos sikerült elhitetni. Hát, no, örülök, hogy Chaim ide talált, ha előbb Chaim panaszkodott, hogy nem talált ide. Mikor kóser egy szuka, mitől nem az? A szuka az ünnepi sátornak több előírása van. Az egyik előírása, hogy minimum három fala kell, hogy legyen. És nincs három fala, akkor nem kóser. Ha nincs minimum magassága, a minimum magasság az nagyon alacsony. 10 tefach, minden tefach az 8, hogy van az? 8 centi, 8 centi, 80 centi magas kellett legyen minimum a legalacsonyabb szuka. A tető. Ha a tető sima növényből van, akkor kóser. Ha nem, akkor nem kóser. És még sok minden más előírás van ehhez. Hogy kóser a szuka, vagy nem. Falak kell, hogy legyen, és a tető kell, hogy legyen, hogy kóser legyen. Chaim, mit nem szabad, nem szakasz csinálni fél ünnep alatt? Fél ünnepkor, ez nagyon érdekes, egyik oldal szabad főzni, most nem mondtam, szabad munkát végezni. Például szabadban nem szabad eloltani a tüzet, fél ünnepkor szabad. Szombattal nem szabad felkapcsolni a villanyt, fél ünnepkor szabad. Azt jelenti, nem olyan, mint szombat, hogy nem szabad dolgozni, de mégis fontosabb munkákat nem szabad végezni. És ez nagyon komplikált a pontos meghatározása, hogy mi az, ami fontos munkának számít. Ruhamosás az fontos munka, írás az fontos munka. Számítógépen gépelni az nem számít írásnak, mert valójában ez kódokból áll, és nem normál szövegből. Ez a elterjedt vélemény. Ha nem muszáj menni dolgozni, jobb az ember nem dolgozik. Szóval vannak itt különböző komplikált írások. De mindenképpen szombati ruhában járunk, félig meddig a szombati imát is mondunk, tórolvasás van minden nap, stb. Gábor, Gergely, ha felépül ismét a templom, amikor a Mesiás eljövetelével, igen, akkor ugyanolyan módon megindul az áldozat bemutatás, ahogy ez a Tórában részletesen le van írva. Válasz, hogy igen, ahogy a Tórában benne van, a Tóra semmiképpen nem változhat, és akkor minden, ami le van írva a Tórában, az érvényes marad örök. Ahogy van szentély, akkor ismét ugyanaz van, mint régen. Amelita. Egy zsidó ember a polgárjogi törvénynek vonatkoznak, vagy tórai rabinikus? Például zsidó között, természetesen elsősorban a tóra és rabinikus előírások. Például az állami törvény azt mondja, dolgozni kell szombaton, mert hidat csináltak, és pótolni kellett munkanapot, tilos dolgozni. Polgári törvények, azok lehetnek érvényesek, nem zsidó, a polgári jog is, mert az nem ütközik a tórával. Valási dolgokban nem lehet, ha állam előírja, hogy nem szabad hinni Istenben, és nem szabad tvilint rakni, és nem szabad a gyerekeket zsidóságra nevelni, az természetesen ezek a törvények nem érvényesek. De a polgári jog nagy része érvényes. Chaim, a két kohen van jelen, és nincs Lévi. Lehet a második felhívott is kohen? A válasz az, előzi meg, ha csak egy kohen van. Ugye általában, amikor tóraolvasás van, akkor a kohent, aki a papi családból származik, őt hívunk fel elsőnek, megtisztelni őt. Másodiknak hívunk fel a lévit, akik a szentélyben, szoktak segíteni a kohenak. Mi van akkor, ha nincs lévi, és van kohen? Akkor a kohen még egyszer megy fel a lévi helyet. Mi van akkor, ha két kohen van? Ha már még egyszer a kohen, akkor legyen másik kohen még egyszer. A válasz, hogy nem. Mert ha kohen cserélünk, akkor azt fogjuk mondani az emberek, aha, ezek szerint kiderült, hogy nem egy valódi kohen, ezért lecseréltük őt. Ez még akkor is, ha van két kohen a zsinagógában, akkor ugyanazt a kohen fogunk felhívni kétszer, ha nincs lévi, de nem fogunk kohen cserélni. Egy kohen, második kohen, és utána a nem kohen. Chaim, mikor és miért megy ki a kohen tóra olvasás előtt? Ha nincs, ha a több embert fel kell hívni, és nincs, ugye, több embert fel kéne hívni, ezért kivételesen valamikor lehet kérni a kohentól, hogy menjen ki a zsinagógában, tóra olvasás kezdése előtt, akkor nem kell őt megtisztelni, akkor szabadul a első két felhívat szabadul, és lehet más embert is felhívni. Általában nagyon nem szívesen teszem az, hogy kiküldöm a kohent, mert én szívesen teljesítem azt a micvat, hogy a kohent felhívni elsőnek. Rosh Hashanah akkor megtettem, mert ugye sokan jönnek a zsinagógában is, és mindenki szeretne felmenni a túrához, akkor azt megtettem, mert tudtam, hogy a kohent a második napon így is fel fogom hívni. De általában nem szoktam kérni oda a kohent, hogy menjen ki a zsinagógából. Chaim, az ima alatt felállunk, leülünk, sőt, leborulunk. Mikor és miért pont akkor? A nagyon fontos imáknál állunk. Elsősorban az Amida, ott állunk, utána a tenger dala, annál résznél megint nagyon fontos imakar állunk, és még egy-két más helyen. Amikor a tóra megy, akkor állunk. Meg kell adni a tiszteletet, a tóra nincs a helyén, akkor mi is állunk. Leborulunk, az csak Rosh Hashanah, akkor új évkor és Jom Kippurkor, mert akkor például Jom Kippurkor, ekkor leborulni szoktak a szentélyben, akkor mi is ezt teszünk. Általában évközben nincs leborulás. Dezső, sófárt hol lehet vásárolni Magyarországon? A tfilint mikor feltekerjük, hányszor kell azt ujjunkra tekerni? Azt tudom, hogy a szívvel egy vonalba indul. Hol találom a leírást? A leírás található a Kicur Shulchan Aruchban, a Shulchan Aruch kivonatában, a leírás található a Sámel imájában, ott az elején, az új kiadásban, a másik végén, a magyar, magyar elején, ott még a Chassid szokás is le van írva, mind a két helyen van rajz, hogy pontosan hogyan kell ezt csinálni. Sófát Magyarországon nem biztos, hogy lehet vásárolni. Meg kell kérdezni a Glitzenstein rabit a Zsilliből. Ő foglalkozik a jódaikával. Dániel, mit jelent az, amit az örökölő mond Ábrahámnak, benned legyen áldat a föld minden nemzetsége? Erre miért van szükség? A többnyire bálványimádók voltak a többi népek. Benned lesz, legyen áldat a föld minden a föld minden nemzetsége. Ugye, akkor még egyszer mondom, hogy sokszor nagyon sokszor szoktam már mondani, Hát ilyenkor rásit kell nézni. Mit jelent benned lesz áldat? Ez azt jelenti, hogy valaki akar megáldani a gyereket, azt kell mondani, legyen áldat olyan úgy, mint Ábrahám. Ami azt jelenti, hogy az áldás Ábrahámról szól, hogy el fog terjedni a hír, hogy Ábrahám áldat, és mindenki ő rá fog hivatkozni. Azt jelenti, hogy ez nem a nemzet, az embereknek az áldása, hanem ez azt mutatja, hogy mennyire híres lesz Ábrahám, hogy ő az, aki megvan áldat az Istentől. Chaim, meddig lehet, kell szokás kádist mondani valaki után? A válasz erre az, hogy 12 hónap után mindenképpen lezárul a gyász, és lezárul a kádis is. Jobb előírás, hogy a gyerekek abba hagyják a kádis 11 hónap után, mert nem akarnak kijelenteni az ő apjukról, hogy ő a maximum büntetésben részesül. Hanem 11 hónap után már abban indul ki, valószínűleg már eljutott a végső nyugalmához. Valamikor látjuk olyasmi a zsinagógában, ha valaki többet mond, mint amit kell most. Ha arról van szó, hogy egy gyerek tovább tartja a gyászt, azt írva van a Shulchan Aruchban, hogy nem illik. Nem illik tovább tartani a gyászt, mert el kell fogadni az isteni ítélet. Az isteni ítélet az, hogy valamikor eljut az a pillanat, amikor az embernek meg kell halnia, gyászolni kell egy hétig, kicsit kevésbé, 30 napig, még kevésbé, egy év utána, mert nem lehet tovább gyászolni, el kell fogadni az isteni ítélet. Ha nem egy gyerek mondja a kádist az apja után, akkor ez nem annyira a gyásznak a jele, akkor se nagyon szoktak, de nem a világ vége. Chaim, férfiak és nők nem ülnek egymás mellett, ám egymással szemben igen. Miért? Erre tudok válaszolni és idézni, amit Rashi ír Mózes 4. könyvében, ott a Korach, nem a Korach, a Pinchas heti szakasznál, azt mondja Rashi, előtt kejemsel élő szajnézima. A zsidóknak az istene gyűlöli a paraználkodást. Ezért férfek és nők között, férfek és nők teljesen keverve üljenek, az valahogy nem egy zsidós, nem igazán egy zsidós dolog. Ezért egymás mellett nem engedjük meg, egymással szemben az a maximum, amit megengedünk nálunk a Vasváriban. Dezső. Ki szokott kimenni reggel imánál felolvasni a Tórába? Ma reggel nálunk két embert hívta ki felolvasni. Nem tudom, melyik zsinagógába jártál. Általában egy ember van, aki készül, szakember, tudja felolvasni a Tórát, és ő olvas el a Tórát mind a négy embernek, akit felhívtak a Tórához. Nem tudom, melyik zsinagógában jártak, és miért két embert hívtak fel. Gondolom, remélem, hogy egymás után, és nem egyszerre két embert, hogy mindketten hangosan olvastak fel, mert az nagyon hibás lenne. Mi alapján működik a dolog? Ugye az, hogy valaki felolvassa a Tórát, ez azért van. Régen mindenki magának szokta felolvasni azt a részt, amit neki jut. A jemeni zsidóknál a mai napig is így van. Az áskenázi zsidóknál és a többieknál azt mondok, hogy mivel nem mindenki tud Tórát olvasni, és nem akarunk szégyenbe hozni azt, és megkülönböztetni azt, aki tud, és attól, aki nem tud, erre azt mondjuk, hogy mindenkinek van egy ember, aki mindenkinek olvassa fel, és akkor így nincs megszégyenítés. De ez az ember, aki ki van jelölve arra, hogy ő olvassa fel a Tórát, ez természetesen készül, és jól olvassa. Neki tudnia kell jól olvasni a, kipontozás nélkül, tudnia kell, hol van mindig a szófpasszók, a mondat vége, és tudni, ismerni kell a dallamat. Amelita Bachjánál olvastam, aki gyűlöli a fedést, az meghal. Az istenileg nem halhat meg. Mi hal meg ekkor az emberben? Nem értem a kérdést. A halálról van szó, akkor mindig a testi halálról van szó. A lelki halálról soha nincs szó, mert a lélek az egy spirituális dolog, a spirituális az nem szűnhet meg, csak a fizikai szűnhet meg. Dezső. Sámol imája könyvet, ahogy az ima könyv, hol tud a megvásárolni? Ebben a pillanatban azt lehet megvásárolni antikváriumban. Isten segítsége a körülbelül egy másfél hónap múlva már lesz nálunk is a Chabadban a Károly körúton. Chaim. Eddig azt hittem, a gyászoló kétféle kádist mondhat. Rövid vagy hosszú. Kiderült, vannak kis változások ima könyvenként. Mik ezek és miért vannak? Mi volt az eredeti és kihozott újítást? Itt valami félreértés van. Valójában többféle kádis van. Van az a kádis, amit csak az előimádkozó mond, ott van fél kádis és teljes kádis. Mind a kettő, mind az csak az előimádkozó mondhat. A nem előimádkozó mondhat a gyászolók kádisa, és a rabonon kádis, a rabik ért a kádis. Ez a kettő. A gyászoló kádis, az lényegében, a rabonon kádis, ez lényegében a gyászoló kádisa, plusz egy bekezdés, ahol imádkozunk a rabikért és a túra tudósokért. Ez a négy kádis van, még egyszer mondom, fél kádis és teljes kádis, az előimádkozó mond, valamikor a fél kádis mondhat valaki más is a túraolvasás végén, a gyászoló mondja a gyászoló kádisát és a rabonon kádis. Van még egy különbség, ez pedig szokás kérdése, hogy az ima, a kádis elején a Szefárd Hászid szokás szerint azt mondjuk, hogy játszmákból kanévi karévi síha, és jöjjön a megváltás, és jöjjön a messiás, és erre mondunk amint, az Askenáz átugrik rajta. Ezek különböző szokások, és erre nehez mondani, mi az eredet is ki újított. Senki nem újított. Ez két szokás. Újítások a zsidóságban elvileg nem lehet. Chaim, hogy van benne a smában mind a 10 parancsolat? Hogy van benne a smában mind a 10 parancsolat? Nem tudom. Tibor, a Kohen Lévi megkülönbözött helyen ül a zsinagóga, vagy másképpen öltözik, honnan ismeri fel a rabbi, vagy elvegyül a többi zsidó közt? Igen. A Kohen és a Lévi az egy származási kérdés, ugyanolyan zsidó, mint a többi zsidó, ugyanúgy megy fel öltözve, ugyanígy táncol, ugyanígy fut, és ugyanígy imádkozik, de származásilag tudunk, hogy őt Kohen, hogy egy honnan tudunk, mert korábban is tóraolvasásnál kezdték, és azt mondta, ki a Kohen itt, Kohen, és valaki jelentkezik, akkor tudunk, hogy Kohen. Kétszer-háromszor jelentkezik, akkor már mindenki tudja, hogy Kohen. Hasonlóképpen a Lévivel. Hogy valamikor fordítva van. Nem tudjuk, hogy valaki Kohen-e vagy Lévi, és akkor oda megy a Gábor, mondjuk negyediknek. Já, majd szeretnénk felévni téged negyediknek. Azt mondja az illető, elnézést, én Kohen vagyok. Elnézést, én Lévi vagyok. És a Kohen vagy a Lévit, az csak elsőnek, vagy csak másodiknak lehet felhívni. És akkor legközelebb a Gábor már fogja tudni, hogy ez az illető egy Kohen vagy egy Lévi, és ez kizárólagosan a származásilag, apai ágon öröklődik. Ákos, a YouTube-on lehet videót felgyorsítani, ilyenkor egy órás videót nézünk 30 perc alatt. Ilyenkor a micva egy óra tanulás, vagy 30 perc tanulás, amikor nézzük a videót. Természetesen az ember felgyorsította 30 percre, 30 percet tanult. Az ember lassítja, és lassan veszi át másfél órára, akkor másfél órán keresztül tanult. Nem nem a mennyiség az, ami számít, hanem mennyi időt töltett az ember a tanulásra. Van valakinek nagyon jó feje van, ugye szoktak mondani, Jesivában van olyan éles eszű fiú, aki egész idő alatt gyengén tanul, és a vizsga előtt gyorsan átnézi az anyagot, és ötösre vizsgázik, vagy Amerikában szoktak mondani, százasra vizsgázik. Lehet, hogy a tudása megvan, de amikor az Isten elszámol vele, és megadja neki a jutalmat, akkor nem ad neki jutalmat 10 hét tanulásra, hanem ad neki jutalmat 5 órás tanulásra. Az, neki jó feje van, és 5 óra alatt átvette az anyagot. Erre azt mondja neki, az Isten, sajnálom, hogy a többi 10 héten keresztül sem nem tanultam, mert akkor még többet, és még többet tudta volna tanulni. Chaim, több alkalma van, hogy kinyitjuk és becsukjuk a Tóra szekrény ajtóját. Mikor és miért? És miért pont akkor? Általában kinyitni a Tóra szekrénynek az ajtóját, ez olyan, mint egy ilyen kicsit intimebb, mint a, ugye mindig, amíg az ember mondja az Amidát, az olyan, mint ha most személyesen bemenne a királyhoz, a világ királyához, a belső szobájában, de amíg kinyitják a Tóra szekrényt, ez valahogy még közelebb hoz. És ez van pár kijelölt helyen, ahol szoktunk kinyitni a Tóra szekrényt, de ezek ilyen, ahol a szokás úgy tartja, de ezek nagyon különleges imák, különböző isteni dicséretek hangzanak el, vagy különböző különleges fohászkodások, és ekkor nyitjuk a Tóra szekrényt. Dezső, akkor még zsinagógába járt. Egymás után mentek ki felolvasni természetesen. Furcsa dolog, mert általában egy Tóra olvasásnál, egy felolvasó van. Chaim. A Farbrengen kiknek szól? Van külön férfiaknak és külön nőknek, hogy mindig lehetnek együtt, és lehetnek a gyerekek is, hogy nekik is lehet külön tartani. Hát minden Farbrengennek mindig tudni kell ki a célközönség. Van, ahol egy női előadó van nőknek, van, ahol férfi előadó van férfiaknak, van, amikor férfi előadó van az egész közösségnek. Gyerekek attól függ, mennyit értenek. És természetesen lehet egy Farbrengen külön a gyerekek szinten. A Farbrengennek a lényege az, hogy egy kicsit nem csak, nem egy előadás, egy intellektuális előadás, egy kicsit érzelmi előadás. Énekléssel, egy kis lehájimmal, és tvártajrával, mindenen együtt, és annak más a hatása. László, ne legyenek neked idegen istenéd én előttem. Ha az örök jól teremtette a világot, miért van több, mégis több Isten is? Nincs több Isten, egy Isten van. Vannak olyan emberek, akik sajnos vagy félreértésből, vagy ilyen butaság miatt elhisznek, hogy van több Isten. Természetesen csak egy Isten van, nem is lehet több Isten. Dezső, reggeli imánál vettem fel tfilint. Csak házas ember veheti fel, mert több éve élek együtt az élettársammal, de házasak nem vagyunk. Baj, hogy felvettem? Várjál. A tfilin, a mi haszidok, nem veszünk fel tfilin, halamajt félünepkor. Van askenázak, akik felvesznek a tfilint félünepkor. ez egy dolog. Ennek semmi köze félünnephez, és a tfilin minden, mindenki, aki zsidónak született, az bármicotól kezdve, pontosabban haszid szokás szerint, de bármic előtt 2 hónapon veszi fel a tfilin. Az nem kell, hogy legyen házas. Együtt élni házasság nélkül, természetesen a zsidóság ez nem támogatja, a zsidóság azt mondja, hogy férfi és nő szeretik egymást, akkor kössenek házasságot. A tfilin nem kapcsolódik a házassághoz. Van olyan, van a haszid szokás, a szefárd szokás, hogy a talisz, a nem házas ember még nem veszi fel a nagy talisz ima alatt. Ha házas, akkor igen. Ha már házas volt, és utána elvált, továbbra is felveszi a taliszt. Remélem, hogy ezzel egy kis rendet raktam itt a témában. Chaim, miben van, és mi a különbség az emmich és az ortodox, például a kazinci között? Jó, a Vasvár ez a Chabad zsinagóga, itt a haszid szokásokat követjük. A kazinci hagyományosan nem a fő minnyen legalább, nem a haszid szokásokat követi, hanem askenáz szokások. Ott lehetnek eltérések, már mondtam például, az imának a kezdete, mi kezdünk hojdúval, utána mizmosir hanukát, utána baruch shamar. Askenáz kezdi mizmosir hanukát, baruch shamar, és utána a hojdú. És így még ilyen apró, nem óriási nagy különbségek vannak még. Dezső. Nem tfilint, hanem taleszt. Rosszul írtam az előbb a kérdést. Igen, mondtam, a talesznál van az, hogy van az a haszid szokás, a talesz csak házas ember veszi fel. Askenázoknál nem volt ez a szokás, askenázoknál bármit szóltak kezdett, talán még előtt is felvette a taleszt. A szefád és a haszid csak az esküvőtől veszi fel a taleszt. Rifka. Holnap lesz ima a Zoom-on, Isten segítségével. Igen, minden csütörtökön, 8 óra 10, 4, 9-kor, akkor kezdődik a Zoom imája közvetítése a Vasváriból. A címe az viva.tfilin.hu, ott lehet belépni és részt venni a Vasvárinak az imáján. Chaim, a smán kívül még naponta mondott ima tórai eredetű. Még naponta mondott, hogy nem a smá, csak a smá. Na, jó. Jó, akkor van még idő, még lehet feltenni még sok-sok-sok kérdést. Kérem, tegyetek fel további kérdések is. Igen, Chaim meg is írta, viva.filin.hu, csütörtök reggel ima közvetítés. Köszönöm szépen. A további kérdés Chaimtól, miért és mikor mondtak a fiai Jákobnak, Izraelnek a smát? Halála előtt. Halála előtt az van írva, hogy Jákob azt kérdezte a gyerekeitől, mindenki követi ugyanazt a hitet, amit én, és ekkor azt válaszoltak a gyerekei, Smá Iszrael, és általában Iszrael azt mondjuk ide Izrael fiai, most ebben az összefüggésben azt mondjuk, Smá Iszrael, hallgass meg Izrael, vagyis Jákob, a sem előkénő, a sem efád, az örökös Istenünk az egy Isten, szóval nem más-más Isten szolgálunk, hogyan ugyanazt az Isten szolgálunk, mint te. Ez volt a megerősítése Jákobnak, hogy az összes gyereké követi az ő hitét. Chaim, mik a szukott napjainak lényege, főbb mozonatai? Hát szukott, ahogy beszéltünk, 2 micvából áll, enni a sátorban és lengetni a lulavat, és közben még ünnep is vesz a machtabe hagöche, nagy kellett legyen az öröm. Ez a szukkotnak a micva. Erre írva van, pont azért lesz a machtabe hagöche, lulav az a lengetjük a lulába teljesítik, amit eszük a szukába teljesítjük, hogy mivel lehet teljesíteni a micvát, a veszamachta behegeh az öröm. És erre az előírás, enni kell, inni kell, legalább egy pohár bort kell inni, minden nap most ünnepkor kidús bor van, stb. Fél ünnepkor, akkor nem szabad elfelejteni, hogy egy kis bort is kell inni, és az ünnepnak a lényege az emelkedés. Nem egy sima hétköznap, nem szürke hétköznapról van szó, spirituálisabb idő. Nem dolgozunk, többet tanulunk, stb. Chaim, Eliab, miért nem lehetett király? Milyen volt a viszonya később az öcsével, Dávid királlyal? Nagyon egyszerű, most nagyon... Miért nem lehetett király? Mert az Isten nem őt jelölte ki királynak. Miért nem őt választotta ki királynak az Isten, hanem csak az öcsét, Dávid? Arra sok mindent lehet válaszolni. Dávid istenfélő volt, sok mindent lehet róla mondani, mindenképpen az Isten nem választotta őt ki, és ezért Sámuel nem tudta őt felkenni királynak. Milyen volt később a viszony a Dáviddal? Most nekem nem jut eszembe most valami írás erről, se benne a Bibliában, se a Midrásban. És erre valószínűleg azt tudok mondani, valószínűleg büszke volt az öcsére, aki a zsidó népnek a király volt. De hát ha találok valami Midrást erről, akkor szólok. Chaim, mit kell tenni a lulával, amikor véget ér a szukot? A szokás az, de a lulavat eltesszük, és majd, amikor jön a Peszach előtt, és elégetjük a hamécot, akkor a lulavat is elégetjük, vagyis a tüzet nagyobbá tesszük a lulav által, és így a lulav két micvában segít minket. Először a szukottkor, a lulav lengetésben, és Peszach előtt a hamec elégetésben. Dániel. Az idén nyáron láttam, hogy Spanyolországban több helyen visszaállt a zsidó vallásos élet. Úgy tudom, régebben a rabik megtiltották a visszatérés Szefárdba, 1492 után, ez már feloldották? Erre két dolgot tudok mondani. Először sajnos óriási nagy zsidó élet nincs Spanyolországban, de hál' Istennek van zsidó élet. Vannak a zsidók, nekem van is egy unokatestvéremat, és harmadik, negyedik unokatestvér, és jár az ottani Chabadban, és így van kapcsolat a zsidósághoz. Azon megtiltották volna 1492 után, amíg kiűzték a zsidókat Spanyolországból, hogy nem szabad oda visszatérni, erről több rabinikus írás is van erről, sehol nem nincs ennek a nyoma. Sehol nincs ennek nyoma, hogy megtiltottak volna. És ezért nem lehet csodálkozni, hogy visszatértek a zsidók oda. Mert nem tiltottak meg. Sőt, valaki tovább kérdezett, hogy ugyanúgy megtiltottak Spanyolországot, akkor valószínűleg ugyanaz a tiltás szól Kelet-Európára a holokauszt után, akkor hogy van az, hogy zsidók visszamennek Kelet-Európába? A válasz az, hogy Spanyolországban sincs tiltás, és Kelet-Európában sincs tiltás. Háj, mit lehet tudni Lázár rabbiról? Érdekes dolgokat mesél, milyen volt az eddigi élete. Jó, Lázár rabbi az apósom, az Moshe Lázár, még nincs 90 éves, Bécsben született, anyukája pápai volt, Günzberger család. Az apja már Bécsben született, de neki a szülei pápaiak voltak. Úgy az apám azt minden oldalra lényegében pápai. Az Anschluss után nyáron töltötte az egész nyarat Pápán, a nagyszülőknél, és utána elindultak az USA-ban. A család nagyon sajnálta, hogy el kellett hagyni az otthonukat, és próbáltak őket rábeszélni, maradjanak Pápán ott. De hát az apja azt mondta, ha már el kell hagyni Bécset, akkor megy már az USA-ban. Sajnos egy pár év után az apósom szülei és családjuk életben maradt, és sajnos a pápai rokonok, testvérek, nagyszülők nem maradtak életben. Megérkeztek Amerikába, USA-ban, Brooklynba, onnan kezdett járni a Lubavitchi Héderbe, Jösivában, és 1960-ban házasodott az anyósammal, aki Steinmetz Judit, debreceni születésű, kint Amerikában találkoztak, és utána onnan mentek. A Lubavitchi Rebbe sliachjaként mentek Milánóba, azóta ott vannak. Ez igaz 60 óta, ami azt jelenti, hogy most már 62 éve, hogy ott vannak. Többek között ő az ottani zsidó iskolát ő hozta létre, és nagyon szép nagy iskola. Például a Szobor Gyurinak a lánya szintén abban az iskolában járt, és ő a perzsa közösségnek a rabbia ott Milánóba. No, ez egy nagyon rövid összefoglaló. Nézzünk meg további kérdés. Lázár rabbinak hány gyereke van, és mind rabbi vagy rebecen? Akkor a válasz az, a legidősebb lányuk az New Yorkban él, a férje tanár a Héderben, a második lányuk az rabbi, a férjének, a másik lányának a férje rabbi New Jersey-ben, a harmadik lánya nak a férje kóserságban dolgozik Olaszországban, a negyedik gyerek, vagy a harmadik gyerek, az a Lázár rabbi, a sógorom Moszkvában, Oroszország főrabbia, aztán a következő gyereknek a férje az én vagyok, aztán van még egy gyerek Amerikában, elfelejtettem most a városnak a neve hirtelen, Minnesotában, és végül a legkisebb lánynak a férje az rabbi Moszkvában, és kihagytam a sógaramat, aki rabbi Rómában. Szóval lényegében elég sok rabbi van ebben a családban. Amelita. Az örökkévalónak határtalan a kegyelme. Van olyan bűn, amire a csúva nem hoz engesztelést? Van olyan bűn, amire a csúva egyedül nem elég kell, a csúva és Jom Kippur. És van olyan bűn, ami a csúva és Jom Kippur még mindig nem elég, és csak amikor az ember meghal, az akkor van engesztelés. Például mondja a Talmud, ha valaki a Chilul Hashemet okoz, Isten nevenek a megszentségtelenítése, lejáratja az Isten nevét. Az egy nagyon súlyos dolog, és erre csak csúva, Jom Kippur is még az ember halálákor, akkor van az engesztelése. Chaim, hol lehet megkóstolni egy etrogból készült lekvárt, vagy más? Nem kell aggódni, anyukám fog küldeni etrog lekvárt, és majd szólok neked, amikor megérkezik. Ákos, ha valakit eltemették 200-300 éve Magyarországon, de már senki nem jár a sírjához, és gazdas a sírja, és már senki nem tudja, hogy a temető van. Ez a léleknek baj? Like basically neglecting the body of a deceased relative. Nem tudom, hogy a helyes kifejezés az, hogy a léleknek ez baj, de ez nem itt hiányzik a megtiszteltetés az életőnek. Ezért még akár régi temetőket is próbálunk rendben, szépen tartani, meg kell adni a tiszteletet az elhunytaknak. Természetesen, ha valaki ott jár, és még mond Tillimet, Zsoltár könyvéből olvas, az még jobb. De az, hogy ne legyen a minimum megtiszteltetése temetőnek, az nem szabad azt nem lehet megengedni. Akkor holnap reggel lesz Zoom közvetítés, viva.filin.hu, és mindenkit nagyon szépen köszönöm, nagyon sok érdekes kérdés volt, továbbra is kívánom mindenkinek a guten Morgen, boldog félünnepet, vasárnap este minden zsidó hittestvérünket hívva meg a Vasvári Pál utcában, 3:46-kor lesz a mincha délutáni ima, 3:47-kor kezdődik a tánc, és még nagyobb tánc hétfőn este, szintén ugyanebben az időben, 3:46-kor az ima, 3:47-kor kidus és tánc, mindenkit szeretettel várunk a Vasvári Pál utcában, ima után nagy kidus is. Köszönöm a figyelmet, guten Morgent kívánok mindenkinek, és örülök, hogy Miriamnak végig jól ment az internet, most nem akadt. Köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok!